No kérem szépen, mesterséges intelligencia lesz a témánk, és akivel erről beszélgetünk, Horváth Varga János, a Magyar Telekom AI kompetencia központjának vezetője. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Akkor rögtön kérdezzük meg, hogy mi az az AI kompetencia központ, és miért van rá szükség?
Ha valaki nem ért valamit, akkor felhívja őket, gondolom.
A Magyar Telekomban én az Enterprise Unitban dolgozom, ez a vállalat üzletágunk, ahol elsősorban a magyar nagyvállalatok, középvállalatok számára készítünk fejlesztéseket, és gyakorlatilag ez a csapat, amit vezetek, mesterséges intelligencia alapú szoftvereket és szolgáltatásokat fejleszt.
Az a bevezetőnek az első mondata, hogy egyértelműen az AI éve volt 2023, tényleg az volt?
Én azt gondolom, hogy igen, tehát ha arra gondolok, hogy tavalyi év folyamán mennyi konferencia, előadás, megszólalás volt, mindenki a mesterséges intelligenciáról beszélt, és hát azt gondolom, hogy ez egyértelműen a ChatGPT-nek a sikerével függött össze, vagy ennek a berobbanásával, és hát ez gyakorlatilag áttörte a médiát is.
Ez egyébként nagyon furcsa, hogy ez kellett hozzá. Ezen te meglepődtél személy szerint, hogy egy ilyen játékos valami, mert azért a mesterséges intelligencia több annál, mint amint a ChatGPT tud, de valahogy mégis ez hozta meg az áttörést. Ennek mi lehet vajon az oka? Hogy végre egy olyan alkalmazás, ami nagyon közel volt az emberekhez?
Sokkal több ennél, ez egészen biztos egyetértek veled. Én azt gondolom, hogy azért hozta meg az áttörést, mert mindenki számára ingyenesen és azonnal elérhetővé lett egyik oldalon, másik oldalon pedig emberarca lett. Tehát tényleg úgy viselkedik a gép, beszélgetek vele természetes emberi szóval, és reagál rám, tud hozzám viszonyulni, válaszol nekem, és ez a két dolog, az ingyenesen és bárki számára elérhetőség, és az ember arcúság együttesen, ez áttörte ezt az inger küszöböt.
Egyébként a cégeknél is, vagy ott már azért előbb elkezdtek ezzel foglalkozni?
Előbb, mindenképpen előbb, és azt gondolom, hogyha a generatív AI-nak a robbanását nézzük 2023-ban, hiszen ezt a technológiát, ami szöveget, képet, hangot, videót generál, lesz hívjuk generatív AI-nak, de a technológia régóta létezik, tehát magát a fogalmat az 50-es években alkották meg, egy lassú, nyugodt fejlődés volt, amiben voltak megtörések, ahogy a technológiában nagyok voltak az elvárások, időnként visszazuhantunk, mert ugye azt láttuk, hogy a nagy elvárások mellett az eredmények nem jöttek. Miért nem tudtak jönni, nem volt a számítási kapacitás. A számítástechnika nem volt azon a szinten, hogy tudja a megfelelő mennyiségű számítást elvégezni, hiába volt meg az elmélet, a matematikai háttér. És gyakorlatilag ez a technológia nagyjából 10 évvel ezelőtt eljutott oda, 10-11 néhány évvel ezelőtt, hogy elég gyorsak lettek a számítási egységek, konkrétan a grafikus kártyák, amik már sok párhuzamos műveletet el tudnak végezni. Ez az egyik lépés. A másik az pedig az adat, hiszen tudjuk, hogy a mesterséges intelligencia adat alapú, és azzal, hogy az interneten rengeteg adat publikusan elérhetővé vált bárki számára. Gyakorlatilag ez a két dolog egyszerre, a számítási kapacitás és adat összeért, és utána az elmúlt néhány évben az OpenAI-ban megszületett az a fejlesztés, ami ezt...
Mennyire van felkészülve az adoptációjára a technológiának egy átlag magyar vállalkozás? Ezt azért kérdezem, mert hogy nagyon sokszor hallani az általad is említett konferenciákon azért mindig felmerül az a kérdés, hogy lehet, hogy nem tudunk még mit kezdeni a mesterséges intelligenciával, de annyit tegyünk meg vállalkozóként, hogy elkezdjük gyűjteni az adatokat. Mert azok az alapját jelentik annak, hogy majdan egyszer mesterséges intelligenciával dolgozzuk fel azokat, és akkor majd valamiféle csuda dolgok kisülnek ebből. Ebből azt a tényt szűröm le, hogy kicsit talán nem mindenki tud ezzel mit kezdeni. És nyilván mi is meg fogjuk kapni mindjárt ezt az üzenetet, hogy fodrászként dolgozom, miközben nekem a mesterséges intelligenciához, most mondtam egy ilyen blödséget persze.
Hogy mondjuk egy fodrászos példát, tehát amikor így próbáltam valamit kezdeni a frizurámmal, a hajammal, mert úgy nem voltam vele elégedett, akkor tavaly kipróbáltam egy ilyen mobil applikációt, amiben feltöltöttem 10 darab selfit, és megkértem, hogy generáljon már nekem néhány frizurát, hogy néznek ki jobban a hajam, növesszem meg, vagy fésüljem oldalra, vagy ágjam rövidre, mi lenne, hogyha esetleg egészen leborotválnám, és hát azért hirtelen dobálta nekem a különféle képeket. A gyerekek otthon viccesen nézték, hogy ezen jól néz ki, ez milyen jól néz ki. Úgyhogy én azt gondolom, hogy akár még egy ilyen fodrászszalomban is el tudom képzelni azt, hogy jön a vendég, tanástanuló, hogy én is voltam ezzel tavaly, és azt mondja, hogy kérek egy kis csipet.
Igen, ez a generatív AI a kisvállalkozóknál, ugye a háttérben is ugye tud működni, mint például számlázásban segítséget nyújt, könyvelésben segítséget nyújt, stb. Ezek a kevésbé látványos dolgai, és gondolom a cégek ezt vették észre, hogy amire nekik szükségük van, az inkább a motorház befektető alatti rész, amit tud az egész technológia hajtani.
Nem tudom, ez is egy kérdés, mert közben meg ügyfélélményről beszélünk, érted?
Hát tehát, az hogy... biztos, hogy ügyfélélményről beszélünk.
Akkor tegyük fel a szakértőknek a kérdés, motorháztető alatt, vagy motorháztető fölötti mesterséges intelligenciára lehet inkább szükség egy vállalkozásnak?
Mind a kettőre szükség van, és még egy nagy vállalat esetében azt gondolom, hogy logikus az, hogy egyedi fejlesztések, nagyon célra szabott megoldásokban gondolkodik a vállalat, és keres magának egy olyan partnert, mint amilyen mi is vagyunk a Telekomban, hogy ezeket a fejlesztéseket meg tudja valósítani, de mondjuk egy KKV vállalat valószínűleg a dobozos kész azonnal elérhető, igénybe vehető szolgáltatásokat fogja keresni, amit gyakorlatilag ő azonnal el tud kezdeni használni.
Vannak már ilyenek is? Ilyen dobozos szolgáltatások, ami polcról levehető? Mondjunk néhány példát, hogy milyen területeken.
Igen, hát ugye itt is az építőkockákat a legegyszerűbb mondani, hogy az előbb elhangzott a számlázás, tehát például abban az esetben, hogyha a papíralapú számlákat digitalizálni szeretné, már ott is egy gépi tanuló algoritmus olvassa be a kézírást, és adott esetben utána dolgozza fel, kategorizálja a számlákat, hogyha erre szeretnék reflektálni, vagy akár a képgenerálás, videógenerálás, hanggenerálás, egy csomó területen jönnek be ezek a megoldások. És aztán, amikor ezek testre szabottá válnak, nézzük meg mondjuk egy képszerkesztő szoftvert, amikor ebbe integrálódik, és ami korábban mondjuk egy grafikusnak kézzel ki kellett jelölni, hogy a háttérből el szeretne tüntetni egy oda nem való tárgyat, most gyakorlatilag beír egy mondatot, és lényegében a Photoshop kiszedi a háttérben a zavaró tárgyat, és kihelyettesíti valamivel.
Sőt, tehát van egy csomó ilyen publikusan elérhető szolgáltatás, ugyanezt megcsinálja. Nekem a kompetencia központtal kapcsolatban ennek kérdésem, ugye a cégeknél nyilvánvaló a versenyfutás, mert versenyhátrányba kerül az, aki ezt a technológiát valamilyen módon nem alkalmazza. Hiszen, ahogy András is mondta, az egyik oldalon jön a user experience, ez mind vállalati partnerként, mind felhasználóként, mezei fogyasztóként jelentkezik. Tehát ahhoz megyek, akinél van valami ilyesmi. És ez egy trend. De hogy erre ugye kell allokálni munkaerőt, munkaidőt, és a kísérletezésnél a hibára futás a lényeg. Tehát, hogy folyamatosan, tehát azt látja mondjuk az IT vagy a CFO-ja a cégnek, hogy hát ők dolgoznak valamin ezek a srácok, de hogy eredménye nincsen, csak negatív eredmény, azt látjuk. Tehát azért ez egy nehéz folyamat, és ezt nehéz belátni, hogy ennek mikor van pénzügyi szinten megtérülése.
Abszolút a kísérletezés időszakában vagyunk, én is azt látom vállalati ügyfelekkel beszélgetve, mindenki azt keresi, hogy tudnám elkezdeni használni ezt a berobbant új technológiát, és szeretnék vele kísérletezni. Ugyanakkor a kísérletezésnek sokszor mondjuk a jogi környezet is akadályt gördíthet, hiszen azt mondja a vállalat, hogy az én céges adataimat nem szeretném feltölteni egy olyan publikus felhőszolgáltatásba, ahol aztán ezeket az adatokat, ami adott esetben lehet, hogy az én ügyfeleim által generált adatok, vagy az én ügyfeleimmel folytatott beszélgetések, azoknak a leírata, én ezt nem tölthetem fel egy publikus felhőszolgáltatásba. Tehát már a kísérletezési szakaszban is én azt gondolom, hogy szükség lehet egy olyan partnerre, aki tudja biztosítani a megfelelő technológiai hátteret.
Visszatérnék egy kicsit az adatállományhoz, ezt benyomásod szerint gyűjtik a cégek legalább? Ha már azt mondtuk, hogy ez a alapja valahol a mesterséges intelligencia bevezetésének első lépése.
Nagyvállalati környezetben nagyon sok adat van, de az, hogy ez az adat jogilag használható-e gépi tanuló algoritmusokra, az egy másik kérdés. Saját példa, hogy a mi ügyfélszolgálatunkon is nagyon régóta gyűlnek a telefonbeszélgetések, chat üzenetek, hiszen ezről mindig tájékoztatjuk az ügyfelet, ugye, hogy rögzítjük a beszélgetését. Ugyanakkor az, hogy ezt használhatjuk-e gépi tanuló algoritmusnak a tanítására, erre nekünk egészen tavaly nyárig nem volt meg a jogi keretrendszer.
Na, és akkor itt jön a képbe a szabályozás, amiről majd még beszélünk, csak hogy gyűjtjük-e az adatokat.
Igen, én azt gondolom, hogy az adat gyűlik, de nagyon fontos, hogy az adat ne csak gyűjjön, hanem valamilyen struktúra mentén gyűjjön, tehát tudjuk azt, hogy milyen adatokat gyűjtünk, azok mire használhatók, és ennek legyen meg a jogi háttere.
Szabályozás, ott akadtunk el. Megvan a mesterséges intelligencia használatának a szabályozása? A szükséges szabályozása, vagy ez még így döcög?
Hát, hogy mondjuk, elindultunk egy úton, és azt gondolom, hogy az Európai Unió mondjuk így a három nagy területet, az Egyesült Államokat, Kínát és az EU-t nézve a szabályozásban fut előre. Tehát addig, amíg nekünk saját Európai Uniós fejlesztéseink ebben a tekintetben nem annyira vannak, inkább ugye az amerikai fejlesztéseket használjuk mi itt Európában. Szabályozásban viszont előre szaladt az EU, tavaly év végén bejelentették decemberben, hogy az úgynevezett EU AI Act, azaz a mesterséges intelligencia szabályozás elfogadásra került, de ennek utána egy folyamata van, tehát hogy végigmegy az EU különféle szervein, több jóváhagyási folyamat lesz, illetve hát most a Soros magyar elnökség játék tekintetében én úgy tudom, hogy ez lesz az egyik fókusz ebben a fél évben.
Ez ilyen támogató jellegű, vagy egy kicsit hátrább az agarakkal, tehát mi a filozófiája ennek az új szabályozásnak?
Itt a filozófia egyértelműen a kockázat elemzés, vagy a kockázat alapú megközelítés volt. Ez a szabályozás 4 szintet határoz meg, az alsó szint, ez a belépő szint. Majd példát hoznék erre, mondjuk a spam filterek, vagy a videójátékok, amiben lehet AI. Ezzel gyakorlatilag nincs probléma, hogyha alacsony kockázatú szintre, a következő második szintre tovább lépünk, ott jelenik meg például mondjuk egy chatbot, ahol tájékoztatni kell az ügyfelet arról, hogy ő egy chatbottal beszél, és nem egy humán emberrel. Ez fontos, hogy ezt mind felhasználó tudja. Ha tovább menjünk a harmadik szintre, itt jelennek meg azok a kockázatosabbnak ítélt, magas kockázatú megoldások, mint egy önvezető autó, vagy az egészségügyben használt AI megoldások. És aztán van a negyedik szint, ez a tiltott kategória, ugye mondjuk Kína elhírésült erről.
Nyilván pont ez nem ezt az utat követi, igen?
Igen, tehát pont ezt szeretné az Európai Unió elkerülni, hogy kialakuljon olyan helyzet, mint Kínában, amikor kamerákkal, biometrikus megfigyeléssel követik az embereket, teljes kontroll van a társadalom felett, tehát ez az, ami mondjuk a tiltott kategóriába került, az a legfelső szint.
Itt azt mondtad, hogy előre szaladt az Európai Unió az AI Act-tel, de közben ugye az Egyesült Államok verte szerintem a nagy tamtam dobot ebben az AI szabályozás témában. Itt az a kérdés valójában, hogy összhangba lehet-e hozni azokkal a már létező Európai Uniós előírásokkal, szabályrendszerrel, mint például a GDPR vagy a szerzői jog, mert ugye nem egy új valamit kell létesíteni, hanem egy kiegészítőt, az, hogy ezekkel összhangban tudjon dolgozni maga az AI Act, miközben ugye magát az egész játékszabályrendszert átírja a mesterséges intelligencia.
Említetted a GDPR, tehát az, hogy személyes adatok ne kerüljenek be a rendszerbe, ez egy nagyon fontos momentum, tehát gyakorlatilag a rendszerek tanítása előtt mindenképpen az első lépés az, hogy kiszűrjük, hogy például a szöveganyagokban, vagy akár hogyha fényképekről beszélünk, az ott lévő arcokban látható emberek adatai, személyes adatai ne kerüljenek be. Tehát igen, a GDPR az abszolút számít ezen a területen, és hát az, hogy a szerzői joggal mi a helyzet, ez egy másik fontos kérdés, hiszen amikor azt látjuk, hogy egy képgeneráló szoftver vagy egy szöveggeneráló megoldás visszaidéz szerzői jog által védett tartalmat. Na ez az, amivel azok a bizonyos perek indultak az Egyesült Államokban, például az OpenAI-szemben.
Ezt nektek, tehát tényleg nézzük meg kicsit a kompetencia központnak a működését. Amikor ti teszteltek, kísérleteztek, próbáltok létrehozni valamit, amire szüksége lehet egy
ügyfeleteknek. Vagy jön egy ügyfél, és adat megbízást, akkor azt mondjátok erre, igen, hogy nem.
Nem, hogy nektek ez mennyire nehézség, igen. Tehát mennyire tudjátok lekövetni azt, hogy itt most véletlenül mondjuk tanulási vagy nyelvi modell például, vagy generatív modell, az merítette valahonnan, ami egyébként szerzői jogdíjas lenne, mert különben ezt tovább adjátok az ügyfélnek.
Így van, hát itt jön a transzparencia kérdése, amire rámutat ez a bizonyos EU AI Act, hogy már a második szinten elvárja a transzparenciát. Tudjuk azt, hogy miből tanult mondjuk adott esetben az a chatbot, amiből válaszol, milyen szöveganyagokból is esetleg van-e benne szerzői jogi védett tartalom. Na most ez volt az a probléma, miatt mondjuk a Sam Altman, az OpenAI vezető azt mondta, hogy hahogy gyerekek, nem tetszik nekünk ez az EU AI Act, mert hiszen eddig takargatták azt, hogy miből tanították föl a chatbotot, nem publikálták a tanítószövegeket. Most ezzel a szabályozással ugye előkerült az a probléma, hogy hol itt a transzparencia, vajon látjuk-e. És akkor a kérdésedre visszatérve, tehát hogy egy vállalattal tárgyalunk, most ugye vannak bizonyos szolgáltatások, amik felhőből elérhetők, legyen az akár ilyen zárt, fekete doboz jellegű szolgáltatás, mint mondjuk a GPT technológia, vagy a Google által most felkapott és egyre népszerűbbé váló Gemini technológia, aminek lehet egy versenytársa, illetve vannak open source alternatívák, mint a Facebook Meta által publikált Llama 2 modell. Tehát vannak alternatívák, de a transzparencia, hogy én meg tudom-e mondani, mint Telekom mesterséges intelligencia központvezető, hogy miből tanult ez a rendszer, ez sajnos nincs itt. És éppen ezért van egy együttműködésünk a Nyelvtudományi Kutatóközponttal, hogy tudjunk olyan saját nyelvi modellt tanítani, általunk átválogatott, vagy a Nyelvtudományi Kutatóközpont szakemberei által válogatott szöveganyagon, ahol azt tudjuk mondani, hogy igen, megvan a transzparencia, tudjuk, hogy ez a modell miből tanult.
Akkor beleütközik a vállalkozó a következő problémába, hogy mindenki azt hiszi, hogy a mesterséges intelligencia az egy nagy valami. Ehelyett most látom, hogy lesz magyar nyelvi modell, van az Altmanéknak a ChatGPT-je, mindenki saját magának fejleszt, ha jót akar. Ebből nem lesz gubanc?
Szerintem ez nagyon jót tesz a versenynek. Tehát, amikor...
Igen, csak nekem, mint váltvezetőnek nem. Mert nem tudom, hogy akkor az én igényeimnek most egy telekomos megoldás, az Altmanék megoldása, vagy egy saját fejlesztés a legideálisabb.
Igen, és hát tovább megyek, nálunk telekomon belül is bizonyos use case-ekre lehet, hogy a Google modellje, más use case-ekre lehet, hogy az OpenAI-os Azure-ból elérhető modell lesz a jó, és egy harmadik use case lehet, hogy egy open source, kisebb méretű, gazdaságos modellel is meg tudok ugrani. Tehát, hogy most azt gondolom, hogy tényleg a tanulási fázisban van a piac, jönnek ki az alternatívák, és mindenki ismerkedik ezekkel, melyik mire optimális, melyiknek hol van a költségszintje, mi az, amiben én beleugorhatok.
A végére egy ilyen jó tanácsot kompetencia központ vezetőként, hogy ennek hogy kell neki látni? Tehát, hogy engem mindig ez érdekelt, hogy egy vállalkozás vezető felfogja azt, hogy ez a technológia az, ami valószínűleg fel fogja forgatni az ő üzletágát. Ez a döntés megszületett, de hát ugye ő nem technológiai zseni, pláne nem napra készül, a cipő felső rész készítés hazai apostola, és ha valamit akar ezzel kezdeni, az a mit csinál? Olvasson cikkeket, vagy menjen el tanfolyamra, vagy konferenciára, vagy kopogtasson be hozzátok, és akkor ti tartotok neki egy gyors talpalót? Vagy ez hogy működik a gyakorlatban?
Hát gyakorlatilag felsorolt, hogy mondjam, lehetőségek mindegyike valid, és azt gondolom, hogy nagyon izgalmas konferenciák voltak tavaly, szerintem az idei évben is nagyon sok konferencia lesz ezzel kapcsolatban, ugye ezt tudom javasolni. Van néhány nagyon jó magyar kifejezetten cégvezetőknek szóló AI képzés már az itthoni piacon. Most nevek említése nélkül erre érdemes rákeresni. Itt is szerintem most már van kínálat, érdemes szétnézni, és hogyha már úgy kezd körvonalazódni, hogy miről lenne szó, mi az ő igény, akkor velünk is érdemes beszélgetni.
Egyébként van olyan cég, aki meg tudja mondani, hogy mi az igénye? Mert én most direkt hoztam azt a fodrász példát a beszélgetés elején, mondván, hogy úgyis kifogok rajtad, mert tényleg mit lehet kezdeni, és rám te találtál olyan alkalmazási metódust, ahol egy fodrász is tudja alkalmazni a mesterséges intelligenciát. Szóval van olyan, aki, mert ez is egy ilyen mély tudás kell. Ráadásul azt az adott üzletágat, azt a céget ismerni kell. Tehát én itt is látok egy ilyen diszharmóniát, hogy te értesz a technológiát, tudod, hogy mi mindenre használ, de nem ismered a céget. A cégvezető megismeri a cégét, de nem ismeri a technológiát. Tehát, hogy van olyan tolmács, fordító, közvetítő, aki a két felet összeköti?
Egyrészt igen, tehát hogy vannak ilyen tanácsadó cégek, vagy nagyon jó tanácsadó szakemberek Magyarországon, akik ezt a két felet összekötik. Nyilván mi is próbálunk az ügyfeleknek segíteni ebben, hogyha velünk beszélgetnek, hogy eligazodjanak. Ugyanakkor én azt látom, hogy akikkel beszélgettem az elmúlt időszakban, nagyon kreatívak voltak. Tehát, hogy néha én is rácsodálkoztam, hogy milyen hosszú ötletlistával jöttek, hogy figyelj János, itt van ez az 1-2-3-4-5 ötlet, mi az, amit ebből meg lehet csinálni, mi az, ami megy mondjuk idén, mi az, ami 2-3 év, és mi az, ami kicsit hosszú táv, úgyhogy én hogy többször rácsodálkoztam arra, hogy a vezetők mennyire kreatívan állnak a témához.
Hát jó ezt hallani, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és egy kicsit bepillantattunk a gyakorlati alkalmazásába ennek a technológiának, és akkor sok sikert a terjedéséhez, mert ugye nemzetgazdasági érdekünk is ez. Köszönöm bármilyen szépen. Hihetetlen is. Köszönjük még egyszer.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Horváth Varga Jánossal, a Magyar Telekom AI kompetencia központjának vezetőjével beszélgettünk.